egy nagyon kedves vendéget köszönthetek itt a stúdióban, méghozzá Kéri László, politológus, szociológust, független politikai elemzőt. Egy olyan témával foglalkoznánk most, ami ugye napjainkat érinti. Az elmúlt napokban rengeteg bejelentés történt, amit már érzünk, hogy ugye ez a kampánynak a szele. Elég, hogyha itt most az árréstoppot, a nyugdíjasok áfa visszatérítését, az SZJA mentességet, és ezeket említem, rengeteg kérdőjel merül fel ezzel kapcsolatban, hogy ez ér-e egyáltalán a Fidesznek ezt szavazatot majd 2026-ban, vagy kiderül, hogy torzítja például a piaci viszonyokat, vagy esetleg a társadalmi viszonyokat borítják fel ezek az intézkedések. Hogy látja, tanár úr?
Hát én is szeretettel üdvözlöm Önöket, és ez nekem 4 kérdés volt egyszerre, meg is próbálom szétszedni. Azon túl, hogy a jövőre vonatkozó találgatások, azok találgatások, tehát itt elemzőnek nagyon nem lehet helye olyan kérdésnek, hogy mi lesz majd. Annyit tudok mondani, hogy amit az eddigi folyamatokból az ember megért az egyes ilyen eseményekből, és beleilleszkedik a folyamat egészébe, akkor azt tudom mondani, hogy igen, kicsit késve, de észrevette a Fidesz és Orbán Viktor is, hogy baj van, mármint az ő szempontjukból baj van, hogy hát nem egyszeri, egy hónapos esemény lett a Tiszának a népszerűsége, hanem most már 3. hónapja látszik az a távolság, ami szerintem többé-kevésbé beáll. Én őszintén szóval nem nagyon számítok.
Akkor ez ilyen kapkodás, bocsánat.
Igen, ezt akarom mondani, hogy amíg ilyen egyszeri volt, addig talán gondolhatták a Fidesz központban, hogy jó, hát egy fecske nem csinál nyarat, meg majd eltűnik ez magától, de 3 hónap az már hosszú idő a politikai preferencia vizsgálatoknál különösen, úgyhogy szerintem eljött az ideje annak, hogy Orbán Viktor is komolyan vegye, mert eddig azért ő nem nagyon vett részt az egészbe. A 24-es éve azzal telt, hogy ő nemzetközileg milyen fantasztikus, fontos ember, és hát majd csak respektálja itthon a magyar állampolgár azt, hogy hát ő állandóan a világ vezetőivel konzultál. Ennek a kritikájában most nem nagyon mennék bele, csak rögzítem a tényt, hogy a 24-es évet elvitte Orbán Viktor nemzetközi folyamatos pozícionálása. Mondjuk a reményei, hogy majd egy olyan tábornak lesz a vezetője, aki meghatározó Európában is, azt én nem nagyon látom igazolódni, de én azt hiszem, hogy őt a folyamatos szereplés és a folyamatos föntlét izgatja, és attól sem nagyon esik kétségbe, hogyha rendszeresen egyedül marad a 26 országgal szemben. Sőt, van valami furcsa vonás ebben a krakélerségben, hogy annál értékesebbnek gondolja magát, minél inkább szembefordul a többsége, de ez egy külön probléma lenne, de csak annyira tartozik ránk, hogy ez elvitte szerintem a figyelmét a hazai folyamatoktól, és amikor most visszaérkezett Magyarországra, akkor azt veszi észre, hogy hát Jézus Mária, hát itt megváltozott alapjában véve a politikai szerkezet. Eddig voltak a nem túl fontos ellenzéki pártok, akikkel nem kellett törődni, mert úgysem volt esélye arra, hogy bármilyen módon beleszóljanak a hatalmi viszonyok alakulásába. Most viszont nem csak arról van szó, hogy van ellenfél, hanem olyan ellenfél van, aki akár győzhet is. És akkor ebből levontak 3 következtetést. Az egyik az, hogy akkor ezekkel szemben mindenféle eszköz megengedett, és elkezdődött az, ami a magyar közéletben eddig csak egy-egy személlyel kapcsolatban volt, hogy amennyire lehet lejáratni, ez ugye a karaktergyilkosság. De talán most már valaki szólhatott Orbán Viktornak, hogy ez nem nagyon lesz elég, mert ettől a tábor nem fog megrettenni, hanem inkább kontraproduktív, talán még meg is erősíti. És akkor jött a másik, hogy hát azért a franc miatt ilyen erősek ezek, mit mondanak ezek? És akkor kiderült, hogy a szociális kritika, a gazdaságkritika, a morális kritika olyan dolgokat kér számon a Fideszen, ami eddig az ő területe volt, hogy majd mi gondoskodunk mindenkiről, majd mi mindent megoldunk, mi legyűrtük az inflációt, mi legyűrtük a Covid, mi mindig mindenkit legyűrtük, ami ugye marhaság, mindenki tudja a saját bőrén, és amikor Nagy Márton miniszter most mondogatja azt, hogy ők milyen ügyesen legyűrték az inflációt, mindenki azt látja, hogy az nincs legyűrve, hanem stabilizálódott egy olyan szinten, ahol továbbra is infláció. Tehát azért, mert nem 25%, attól még havonta 5%-kal romlik a jövedelmi viszonyod, és azért az emberek már nem hülyék, és itt jön a lényeg, amit akarok tulajdonképpen mondani, hogy túl vagyunk egy olyan 2-3 éven, ahol a Fidesz különböző ígéretei rendszeresen lelepleződtek. Továbbá lelepleződött a 2024-es tavaszi válság után a morális háttér is, hogy hát bizony ti nem olyanok vagytok, mint amilyennek mutatjátok magatokat, és ráadásul egyre inkább szembetűnő a gazdaságpolitika nem léte, a helyette való kapkodás, hogy mindig a beígért növekedésből nem lesz semmi, a hiány viszont egyre nagyobb, az uniós pénz nem jön, újabb kölcsönöket kell fölvenni. Most már szerintem egyre többen tudják, hogy 2019-hez képest az akkori alig 30 ezer milliárdos adósság most már 60 ezerre nőtt, úgyhogy szép lassan olyan makroökonomiai kérdések, amik legfeljebb 50-100 közgazdászt izgattak, azt most a bőrén érzi több százezer ember, és ebből adódik szerintem ez a fejetlen kapkodás, hogy egyik nap ezt ígérjük meg, másik nap azt ígérjük meg. Vannak most már szakemberek, és vannak olyan portálok, ahol összeadják ezeket az ígéreteket, és kiderül ebből három dolog azonnal. Egy, erre az idei költségvetésben sincs forrás. Kettő, az idei költségvetés már két hónap után olyan példátlan hiányokkal indul, hogy már eleve kérdésessé teszi, hogy ezekre honnan lesz majd forrás. Három, ha nincs növekedés, az ipar továbbra is csökken, beruházások csökkennek, hát akkor egyetlen dolog marad, fölvenni a hiteleket. Igen, de hogyha te az uniós pénzt se tudtad használni, te más piacokon csak drágábban kapsz hitelt. Magyarán előáll a Kádár korszak utolsó éveinek a modellje, hogy bármi áron forszírozni a növekedést, és közben az ország eladósodása megállíthatatlanul nő. Ennyire nem hülyék az emberek, hogy jó, azt lehet mondani, hogy erre csak majd a 70 körüliek emlékeznek, a többiek fiatalok voltak a 80-as években, amikor ez történt, de azért csak van olyan társadalmi emlékezet, amelyik azt mondja, hogy ez az út, ez egy zsákutcás út. És amik nem csak makroökonomiai igazság, hanem érzi mindenki a bőrén, hogy hát ti azt mondjátok, megállítottátok az inflációt, tehát elmegyek a boltba, és azt látom, hogy az élelmiszer árak meg kétszeresei a hivatalosan bevallott inflációnak, akkor ebből következnek a kapkodások, hogy jó, hát akkor majd a csirkemellt, meg a paradicsomot megállítjuk, és már ennyire emlék az emberek, hogy ne tudnák, egyszer már volt egy ilyen ársapka rendszer, akkor már látták, hogy hát áttereli szegény kereskedő máshova az árrésnek, mert azért összekeverni tudja az árrést és a profitot, azért az egy elég súlyos elemi közgazdasági műveletlenség. Az árrés az arra való, hogy a termelési fázistól az értékesítési fázisig van többféle költség. Ott is van energia, bér, adó is, minden. Tehát azért nem úgy van, hogy amennyiért fejték a tehenet, és amennyit ott a friss sajtárban van a tej, amennyiben ott került, és a boltban, a dobozban amennyibe kerül, hogy akkor azt tessék lenyelni. Tehát ezt az 50-es évekbeli őrültséget, hogy szinte a kulákok meg az áru rejtegetések szintjén akarják a kereskedő rétegen elverni a port, ez egyrészt súlyos közgazdasági műveletlenség, másrészt bimbakeresés, harmadrészt kapitális hazugság. De most ennyire szerintem a 2025-ös magyar nép már nem hülyíthető, mint ahogy 2022 előtt még lehetett hülyíteni, úgyhogy lehet, hogy rövidebben kellett volna az önkérdésére válaszolnom. Bennem vannak komoly kételyek, hogy ez a mostani kapkodó, rendszerré nem összeálló, vitatható és sokszor átlátszó intézkedések, ígéretek, hogy elég sok ember tudja, hogy hát hiszem, ha látom. Jó, most megígértek ezt, meg azt, meg amazt 27-re, 28-ra. Hát ez vicc. Hát honnan tudod, Viktor, hogy ki fog kormányozni 27-ben? Szóval már ez is a jövő kontójára való ígérgetések is elég átlátszóak, mert ugye ennek a politikai feneke kettős. De vagy én maradok, és akkor én nekem kell majd ezt valahonnan erőteremteni, de hát meg tudtam mutatni, hogy eddig is csak hitelből tudom csinálni, vagy majd az utódomra hagyom, hogy fizesse ki az én számlámat. Szóval nagyon sok vitatható dolog van itt. Borzasztó sok vitatható, de ez az ország 25 tavaszára jelentős mértékben megváltozott. Lehet, hogy egy-két évvel ezelőtt, de 22 előtt még inkább azt lehetett mondani, hogy az ország nagy része ezt elhiszi. Igen ám, de akkor még más állapotok voltak. Egy infláció előtti állapot, egy háború előtti állapot, ahol nem kellett szembesülni azzal, hogy te azért Európában egyedül maradtál. Téged mindenki az oroszok haverjának tart. Mi erre a magyarázat? Tehát vannak külpolitikai kérdőjelek, vannak belpolitikai kérdőjelek, vannak morális kérdőjelek, és van egy elemi szociális kérdőjel, hogy Hát azért itt évek óta miába mondjátok, hogy ez jó, meg az jó, meg amaz jó, mi meg érezzük a bőrünkünk, hogy nem nagyon jó, és ez képest meg azt látom, hogy a Fidesz nem nagyon tudott új dolgokat kitalálni, ezért mondom én magának azt, hogy vannak bennem kételyek, hogy ez az egész. Azért, mert bevált 15 éven keresztül, nem következik nem biztos, ebből, hogy most is beválik. Hát ez egy kicsit hosszú válaszolt, elismerem.
Teljesen tökéletes volt. Most az alaptörvény módosítás kapcsán lehet azt hallani, hogy ez már előkészítés az ország unióból való kivezetésének.
Ezt én is hallom, és sokan aggódnak. A Fidesznél is mérnek. A Fidesz tagság is még mindig uniópárti és Európa párti. A Fidesz tagságon belül is nagyon nehéz lenne előadni. Az ország egészéről már nem beszélek. Tehát aki ilyeneket feszeget, akár politikus, akár csak ilyen tanácsadó, az nincs tisztában azzal, hogy hát ez a schengeni határok visszaállása. Akkor mit fogsz kezdeni azzal a 700 ezer emberrel, aki Skóciától Andalúziáig dolgozik, meg 100 ezer számra Németországban, meg Hollandiában, meg főleg Ausztriában. Szóval itt azért, akkor mi van a mozgásszabadság megszűnésével? Ezután majd megint az lesz, mint volt 90 előtt, hogy várhatok a vízumra, meg szóval ezer olyan dolgot kell felvetni, hogy az uniós tagság az a munkaerő, a tőke, meg jó néhány dolognak a szabad vándorlása, akkor ebből kiesne az ország. Ez visszalöknének minket egy olyan hidegháborús időbe való állapotba, amire meg vagyok győződve, hogy a magyar társadalom döntő többsége ennek nemhogy nem örülne, ellenállna. Tehát aki ezt feszegeti, az egy ilyen polgárháborús provokátor szerintem, mert ennyire nem hülyék az emberek, hogy ne tudnák azt, hogy az unióban való bentlét és az unióban való kintlét, tehát hogy nézne ez ki, hogy körülöttünk mindenki, kivéve Szerbiát, hogy uniós tag, és akkor mi nekünk hat országban, majd mindenhova útlevél kell, meg víz, aztán nem, agyrém ez, agyrém.
Térjünk egy kicsit rá néhány mondat erejéig itt az édesanyák SZIA mentességére. Az nyilvánvaló, hogy ez hatalmas terhet ró a büdzsére, de azért azt gondolom, hogy ennek azért vannak más vonzatai is, és lehet, hogy csak én látom rosszul. Én azt látom, hogy ugye átalakul a munkaerőpiac, szívesebben fogják az anyákat foglalkoztatni, otthon maradnak az apukák, akik olyan helyzetbe kerülnek, hogy gyakorlatilag elvesztik a család fenntartó szerepét, és egy ilyen torzulást érzek ebben, de javítson ki, ha esetleg nincsenek ilyen
veszélyek. Én azt hiszem,
hogy
itt más motivumok vannak, valószínűleg, hogy a Fidesz vezető is látták azt a kétségbejtő demográfiai trendet, hogy évről évre zuhan az évveszületések aránya, hogy soha ilyen kevés gyerek nem született, mint a családbarát kormány idején, aminek szerintem elég bonyolult okai vannak, nem egyszerűen kormányzatfüggőnek gondolom ezt, csak ez hosszú lenne elmagyarázni, hogy mi minden van emögött. Ezek nem nagyon fognak segíteni a demográfiai mutatókon. A demográfiai mutatóknak a föl vagy lefele alakulása mögött évtizedes viszonyok vannak. Tehát aki azt hiszi, de hát politikus könnyen hiszi ilyet, hogy majd ettől megváltozik és meglő a szülőket, hát például kiterjesztik ugye az 50 fölötti nőkre. Hát őnekik a szülési hajlandóságában komoly kételjeim vannak, úgyhogy hagyd ne vegyen már komolyan az érveket, amiket mondanak, hogy ez a családpolitika és a szülési kedvnek a... Nem, ez simán kampányfogás. Ez a női szavazóknak a megfogása. Valószínűleg mértek, és azt gondolták, hogy a női szavazóknak a hajlandósága a Tisza elfogadására alacsonyabb, mint a férfiaké. Ezt láttam én is ilyen számokat. Bár őszintén szóval hányszor ilyen Tisza-sziget rendezvényeken járok, azt látom, hogy mindig van legalább annyira nő, mint férfi. Szóval itt is problémás a dolog, de értem a kampány célt, hogy a nőket itt a speciális nekik nyújtott kedvezményekkel talán sokkal jobban lehet potenciális választóvá tenni, mert ki tudja, hogy hova mennének. Tehát ez egyszerűen nem más, mint szavazatvásárlás. Ezt át fogják gondolni a nők, és ezért szavaznak a Fideszre cserébe, minden mást hajlandók elfelejteni, ez engem kicsit meglepne.
Nagyon sok rendezvényen vesz részt mostanában. Mit lát, milyen a közhangulat?
Három olyan dolgot, amit nem látok a médiában még visszaköszönni. Az egyik az, hogy hihetetlen a Tisza-szigeteknek ez a folyamatosan bővülő és mindenféle településen megmutatkozó születése, továbbszaporodása. Tehát azt hiszem, hogy hogy a többi párt és a Fidesz sem fogta föl, hogy amíg ők állandóan el vannak foglalva Magyar Péterrel, vagy azzal a 3-4 politikussal, aki megjelenik, nem veszik észre, hogy a Tisza párt mögötti Tisza sziget mozgalom, az ma már egy olyan országos erő, amelyik minden település szerkezetben ott van, a legkisebb falvaktól a legnagyobbakig. A másik, ami nekem nagyon érdekes, hogy ez nem a szokásos értelmiségi produktum, amit a nagyváros humán értelmisége kitalál, aztán majd szétteríti vidéken, hanem ez alulról fölfele épül. És a harmadik az, hogy teljesen új az attitűd. Tehát amit én évtizedek óta nem láttam Magyarországon, sok évtizede, ez az önkéntes, társadalmi, altruista és hogy is mondjam, segítőkészségre alapozott szolidaritás, amit látok ezekben a tiszákban, ennek nyomát nem láttam évtizedeken keresztül, függetlenül, tehát se bal oldalon, se jobb oldalon. Tehát én azt látom, hogy a tiszák mindennapi aktivitásában, a szigetek mindennapi tevékenységében megjelent az országnak az a jobbik arca, amit én eddig nem nagyon láttam. Ez a tenni akarás önként a saját szabadidőmre. Tehát nem azt látom a tiszákban, amit láttam minden párt mögött, és majdnem mindegy, hogy kiről van szó, hogy azok vesznek részt, mozgolódnak, akik valamik akarnak lenni, polgármesterek, képviselők, legalább önkormányzati képviselők, mindenképpen politikus akar lenni. És akkor ezek, igen, és akkor ezeket bedarálja a rendszer, és úgy mindegy, hogy milyen kormányról van szó, hogy itt nem erről van szó. Itt nem érdekel senkit, szóval ki szokta nevetni a szakértelmiség, a Magyar Péternek ezt a jelszavát, hogy nem jobb, nem mal, hanem magyar. Én meg azt látom, hogy ez nagyon is működőképes, hogy az embereknek nem ideológiai igényeik vannak, hanem volt bennük egy lappangó felelősség, érzet és tenni akarás, függetlenül attól, hogy ő ilyen-olyan, amolyan, aminek nem volt terepe, és most meg lett terepe. És megmozdított az országba olyan sok ezres rétegeket, aki ezt örömmel csinálja, és fölfedezi a klasszikus politikai részvételt, az állampolgári minőséget, hogy az állampolgár az, aki a környezeté is hajlandó valamit tenni. Ez sokszor szertelen, sokszor furcsai, anarchikus formákba megy, de hát egy év, lényegében ez augusztus végén robbant be. Tavaly augusztus 27-én jártam az első ilyen Tisza-szigetnél, most azt hiszem tegnap Mádon volt a 31. ilyen, és ma itt Nyíregyházán a 32. olyan alkalom lesz, de ezt úgy képzelje el, hogy például múlt szombaton Szentendrén az a 350 ember, aki ott volt, utólag írtak egy levelet, hogy azt 12 Tisza-sziget hozta össze. Tehát a Dunakanyar belső részén Visegrádtól Pomázig jöttek oda, mert csodálkoztam soha, hogy honnan a francból van Szentendrén ennyi ember, de utána megmondták, tehát egy-egy ilyen rendezvényen nem csak az, aki hív, és annak a településnek a névadó Tisza-szigete van ott, hanem ott vannak még sokszor 8-10 más szigetről is, és a szigetek közötti horizontális érintkezés az nagyon erős. Tehát viszik a hírét mindennek, ami történik velük, úgyhogy még a kollégáim és az elemzők is nem nagyon fedezték föl. Mostanában látom az első riportokat arról, hogy hogy működnek a Tisza-szigetek, majd a jövő megmutatja, hogy mennyi politikai erő van bennük. Én úgy látom, jóval több, mint amit ma gondolnak róluk.
És akkor még csak egy kérdés a végére, hogy ezek tükrében milyen kampányra számít?
A lehető legrosszabbra. Szerintem ennek a 35 évnek a legkeményebb kampánya lesz. A Fidesz nem arról híres, hogy önként adja át a hatalmat akkor, hogyha azt látja, hogy a társadalmi bizalom csökken irántuk, akkor azt gondolják, hogy hát jó, hát akkor ennyi ez a 16 év beérik. Én azt látom az eddigiekből, hogy nagy a hajlam, és ebbe Orbán Viktor személyes felelőssége se kicsi, hogy kriminalizálni az ellenfeleiket. Tehát én nem örülök annak, amikor brüsszeli ügynöknek állítják be például Magyar Pétert, meg a Tisza párt vezetőit, mert hát akkor üzenje meg már valaki Orbán Viktornak, hogy te ezzel inkluzíve 2,5 millió ügynököt feltételezel Brüsszelből. Ez a mi kisapám azt jelenti, hogy ezek szerint Brüsszel hatása, mobilizációs képessége az nagyobb Magyarországon, mint neked, aki 15 éve kormányzol, szóval hülyeséget szül, de ettől még veszélyes. Ettől még borzalmasan veszélyes, mert nagyon sok embert a hülyeség is meg tud hülyíteni.
Nagyon szépen köszönöm Kéri Lászlónak, hogy itt volt, és nagyon sok sikert kívánok Önöknek.
Én is köszönöm, hogy meghallgattak.